Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. A harmadik részéhez érkeztünk az előadás sorozatnak, beteljesedett jövendőlések a Bibliában, és a harmadik előadásunk címe egy tiszavirág életű, mégis óriási hatású birodalom, Nagy Sándor uralma. Hát ki is volt ez a bizonyos Nagy Sándor, és egyáltalán miért is fontos az ő uralma? Erről lesz ma szó, de még mielőtt ebbe belevágnánk, beszéljünk egy kicsit az előzményekről. Azokról az előzményekről, amelyek már az előző alkalommal elhangzottak, hiszen a múltkori alkalommal az Óperzsa birodalomról volt szó, arról az Óperzsa birodalomról, amelyik ugye világbirodalom volt időszámításunk előtt 550-től 331-ig. Tehát egy meglehetős hosszú időn keresztül, gyakorlatilag több mint két évszázadon keresztül, és hát ugye egy hatalmas kiterjedésű birodalomról beszélünk, tehát nem akármilyen birodalomról, hanem kifejezetten egy nagy kiterjedésű birodalomról. És a múltkori alkalommal beszéltünk arról is, hogy hát bizony bibliai jövendőlések szólnak erről az Óperzsa birodalomról. Dániel könyve második fejezete, hetedik fejezete, nyolcadik fejezete, tizenegyedik fejezete és Ézsaiás könyve 45. fejezete. Tehát ezek a fejezetek azok, amelyek kifejezetten megemlékeznek erről az Óperzsa birodalomról. Ami a témánk szempontjából, a mai témánk szempontjából érdekes, az az, hogy volt egy sikertelen hódítása, vagy hódítási kísérlete ennek a birodalomnak, ez pedig nem volt más, mint harc a görög városállamok ellen. Tetszenek talán emlékezni erre, de hát még iskolai tanulmányainkból is, tehát ez a híres görög-perzsa háborúk, tehát ez egy nagyon-nagyon híres történet. Időszámításunk előtt 492, 490 és 480. Nekünk, európaiaknak ugye úgy tűnhet, hogy hát a görögök azok milyen nagy hatású és hatalmas birodalom, vagy nép voltak, vagy városállamok voltak, de hát azért jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a perzsa birodalmat, meg a görögöket nem lehet egy lapon említeni egymással ebben az időszakban, tehát az időszámításunk előtti 5. századnak az elején. Hiszen azt lehet mondani, hogy a perzsa birodalom gyakorlatilag biztos volt abban, hogy ezeket a görögöket egy pillanat alatt elintézi, tehát sikeres lesz ez a hódításuk is, mint ahogy előtte rengeteg más hódításuk sikeres volt. Hát nem sikerült, nem jött össze ez a bizonyos hódítás. Azért károkat tudtak okozni a görögöknek, és ez a későbbiekben majd érdekes lesz. Tehát majd fogjuk látni, hogy miért is annyira érdekes, hogy ugye a perzsák megindították ezt a támadást a görögök ellen, de a görögök visszaverték. Mi lesz ennek a következménye? Választ fogunk majd erre kapni a későbbiek során. Dániel könyve második fejezetéből indulunk ki. Tehát ez a sorozat, ahogyan említettem is, Dániel könyve második fejezetére épül, arra a fejezetre, amelyben olvashatjuk Nabukodonozor álmát az egymást követő birodalmakról. Ez az a bizonyos szobor, tehát álmában látta ezt a szobor vagy szoborlátomást Nabukodonozor csökkenő értékű fémekkel. Majd fogjuk látni, mindjárt lesz egy rajz megint csak a szoborról, ahogyan a korábbi alkalmon is ezt kivetítettük. Ami számunkra most a leglényegesebb, és ez az, ami a mostani témánkhoz leginkább tartozik, Dániel könyve második fejezetének 39. verse, azt mondja, egy harmadik birodalom, és erre vagyunk most kíváncsiak, tehát ezért a harmadik előadásnál tartunk. Egy harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. Tehát harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. Na de hogy ezt magunk előtt lássuk, ezt a szobrot, hát hogyan is néz ki ez a bizonyos szobor? Dániel könyve második fejezetében a következőképpen láthatjuk ezt. Ugye ez nem más, mint amikor azt mondja, hogy te vagy az aranyfej az új babiloni birodalomtól, egész pontosan a Nabukodonozori birodalomtól indulunk. Erről volt szó az első alkalommal, az új babiloni birodalom legfontosabb, legnagyobb uralkodója volt Nabukodonozor. Aztán jött ugye az ezüst rész, tehát te vagy az aranyfej, mondja Nabukodonozornak Dániel, aki meg tudja fejteni ezt a bizonyos álmot. Aztán ugye a melle és karjai ezüstből voltak, ezüsttel jelképezi az Óperzsa birodalmat, és aztán azt mondja, hogy hasa és oldalai részből. Hasa és oldalai részből. Egyébként nagyon érdekes, hogyha egy pillanatra félretesszük a Szentírást, és ugye már a múltkor is eljátszottunk ezzel a gondolatkísérlettel, ha egy pillanatra félretesszük, és csak azt a kérdést tesszük föl, hogy mely birodalom jön, mely világbirodalom jön az új babiloni birodalom után. Ehhez nem kell Biblia, hogy azt mondjuk, hogy a perzsák jönnek. És ki dönti meg a perzsák uralmát? Ehhez nem kell Biblia, hogy azt mondjuk, hogy Nagy Sándor dönti meg. Tehát ez nagyon lényeges egyébként, hogy tulajdonképpen történelemről beszélünk, de hogyha mélyebbre ásunk, akkor itt valójában igei jövendődésről van szó, mert Dániel könyve azt állítja, hogy az időszámításunk előtti 6. században keletkezett. Ezt persze nagyon sokan kétségbe vonják. Tehát azt mondják, hogy ilyen nincs, hogy jövendőlés. Tehát a Bibliában ilyen nincs, hogy jövendőlés. Á, dehogy is. Dániel könyvét elteszik az időszámításunk előtti 2. századra. Na de hát a könyv az következetesen állítja magáról, hogy bizony a 6. században jövendől, Nabukodonozor ideje alatt él ez a bizonyos Dániel, és aztán jön a perzsa hódítás, jön a perzsa birodalom, mindaz, amiről jövendől Dániel, az már valóban jövendőlés. És mindaz, ami ezt követi, az szintén jövendőlés. Tehát, amire mi kíváncsiak vagyunk, ez a bizonyos rész, és ne felejtsük el, azt mondja a Dániel 2.39, tehát beazonosítja ezt a bizonyos jelképet. Azt mondja, egy harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. No hát nézzük, ki döntötte meg a perzsák uralmát, és ugye meg is adtuk már erre a kérdésre a választ. Ez nem más, mint Nagy Sándor, az a bizonyos Nagy Sándor, akinek a személyéről érdemes szólnunk. Egy rendkívül rövid ideig élő emberről, uralkodóról van szó. Időszámításunk előtt 359-től 323-ig élt. Hát, hogyha ebbe belegondolunk, ez azért nem túl sok. 36 év, ugye, ha jól számolunk, 36 év. 36 év adatot neki, de hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy uralkodóként mennyi adatot neki, hát még kevesebb. Majd fogjuk látni az évszámokat. Nézzük, hogy mit is mondhatunk Nagy Sándorról, és ugye nagyon fontos, hogy ez a sorozat nem csak Dániel könyve 2., hanem 7. fejezetéről is szól, sőt a 8. fejezetet is kölcsönvesszük majd, ugyanis párhuzamosan láthatunk itt 3 látomást. Ezt a 3 látomást érdemes nekünk figyelemmel követni, most a 7. fejezetet nézzük meg, hogy a 7. fejezet hogyan érzékelteti a birodalmak egymást követő sorát, mit mond a 7. fejezet 6. verse. Ezt írja. Ezután láttam, és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és 4 madárszárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Azt mondja tehát, hogy ez olyan birodalom, mint a párduc. Ehhez hasonlítja. Tehát azt a fajta ruganyosságot, azt a fajta gyorsaságot, ami a párduc jellemzője, azt érdemes föltenni a kérdést, hogy Nagy Sándornál, a Nagy Sándori Birodalomnál látjuk-e. És ugye ne felejtsük el Dániel könyve 2. fejezetének 39. versét, amikor azt mondja, hogy az egész földön uralkodik. Tehát egy óriási kiterjedésű birodalmat keresünk. Föltehetjük a kérdést, hogy vajon Nagy Sándor birodalma ilyen volt-e. És fogjuk majd látni, hogy mi is a helyzet ezzel kapcsolatban. De legelőször is azokról az előzményekről érdemes megemlékezni, amely az ő édesapjához kapcsolódik, ugyanis nem Nagy Sándor volt az, aki mondjuk a görög városállamokat egyesítette, hanem ez a bizonyos második Filipposz, aki időszámításunk előtt 355-től 336-ig uralkodott. Ő volt Nagy Sándor édesapja, ő volt tehát az, aki ezt a bizonyos városállam egyesítést elvégezte. Beszéltünk már erről a múltkori alkalommal, de nem lehet elégszer ismételni. Nagyon lényeges, hogy ókori Görögország, mint olyan, eddig a pontig nem létezik. Nincs. Városállamok vannak, ókori görög városállamok vannak, és biztos, hogy ismerős számunkra Athén neve, biztos, hogy ismerős számunkra Spárta neve, és így tovább lehetne sorolni, de ezek különállók. Ezek nem rendeződnek össze egységes görög birodalommá. Tehát bármennyire is furcsa, de ez nagyon sokáig nem történik meg. Mikor történik ez meg? És a kérdésünkre a válasz az az, és a történelemből ezt tudjuk, hogy ez második Filipposz végzi el ezt a bizonyos egyesítést. Ő az, aki megteremti az egységet. Nagyon érdekes egyébként, hogy ő makedón király volt. Mi a különlegessége ennek, hogy makedón király volt? Makedónia a görögség északi részén helyezkedett el, tehát Görögország északi részén. Nagyon fontos, hogy makedónok és macedónok. Ez nem ugyanaz. Számunkra is ismerős lehet, ugye, hogy Macedónia. Ha valaki egy picit tájékozottabb ugye a térképen, vagy figyeli esetleg a híreket, akkor találkozhatott ezzel a névvel, mert valóban létezik ez az állam, hogy Macedónia egész pontosan létezett. Tehát ez a pontos megjelölés, mert most már nem Macedóniának hívják, hanem Észak-Macedóniának. Na mi ennek az oka? A két nép között voltaképp azt lehet mondani, hogy nincs rokonság. Bármennyire is hasonló a nevük. A makedónok kifejezetten görög nyelvet beszélő törzs. Igaz, hogy vegyülékesek egyébként, tehát ebből a szempontból a görögök kicsit ferde szemmel néznek rájuk, tehát ezek nem igazi görögök voltak. És az ókorban kifejezetten erősek voltak a makedónok. Na most a makedónok viszont letűntek a történelem színpadáról, tehát gyakorlatilag jó régóta már nem léteznek. Ehhez képest a macedónok, ez egy délszláv nép. Tehát sokkal inkább a bolgárokkal állnak rokonságban, a nyelvük is szinte teljesen ugyanaz a bolgárokéval. Na most éppen ezért a mai görögök joggal nehezményezték azt, hogy hogy gondolhatják ezt a macedónok, hogy ilyen névvel államot alapítanak. És nagyon sokáig ez egy komoly feszültség volt a két ország között, ugye egymással határos országokról beszélünk, és a görögök annyit el tudtak érni, hogy legalább Észak-Macedóniának átnevezzék ezt a területet, Észak-Macedónia. Mert azt mondják, hogy kérem szépen, ezek délszlávok. És igazuk van. Tehát semmi közük nincs a görögökhöz, a makedónoknak már volt, de ők se igazi görögök. Na hát szóval bonyolult kérdés ez. Lényeg az, hogy a különbséget érdemes megjegyezni. Amikor a Bibliában Makedóniával találkozhatunk, azt mindig K-val érdemes ejteni, Makedóniával, vagy Makedónia képpen, mert valóban ez jelöli azt a tartományt, amiről itt szó van. Érdekességképpen mondom csak párhuzamként. Apostolok cselekedetei 16. fejezete, amikor egy hívás érkezik Pál apostolhoz, makedóniai kiáltás. Na ez is a makedón tartományból jön. Jó, tehát gyakorlatilag görög területről. Ezért tartom csak ezt fontosnak, hogy ezt tényleg világosan lássuk. Szóval, ki volt ez a bizonyos Nagy Sándor? Mert azt mondtuk, hogy második Filippos, az ő édesapja 330, vagy 355-től 336-ig uralkodott időszámításunk előtt, ő az, aki ezt a bizonyos egységet megteremti a görög városállamok között. Nagy Sándor időszámításunk előtt 336-tól 323-ig uralkodott. Hát ez nem túl sok idő, ugye? Tehát 13 esztendő. Mégis azt lehet mondani, ugye Filipposznak a fia volt, utódja volt, azt lehet mondani, hogy a világtörténelem talán legnagyobb hadvezére. A vetítésben szerepel ez a kis szócska, hogy egyik legnagyobb hadvezére. Hát, csak az udvariasság kedvéért írtam oda ezt az egyik legnagyobb jelzőt, mert nyugodtan lehetne a legnagyobbnak nevezni. Néhány év leforgása alatt több ezer kilométernyi távolságú területet meghódítani, tehát egy hatalmas területet meghódítani. Majd fogjuk látni, hogy mekkora a területről van szó. Néhány év alatt ezt megtenni, szóval ilyet senki nem tudott véghez vinni a világtörténelemben. Egyetlen ember szoktak még, egyetlen uralkodót vele egy lapon említeni, ez nem más, mint Genghis Khan. Az a Genghis Khan, aki ugye a mongolok uralkodója volt a 13. században, mi magyarok is kaptunk ebből a hódításból, a tatárjárás gyakorlatilag ennek a következménye, tehát az ő hatalmas hódításainak a következménye. Na de ő se néhány év alatt csinálta meg ezt az óriási hódítást, tehát Nagy Sándor abszolút egyedülálló. Mi volt az ő gyengesége, föltehetjük a kérdést, majd ezt fogjuk látni, hogy pontosan miről is van szó. Ami számunkra a leglényegesebb. Időszámításunk előtt 334 és 331 között az Óperzsa birodalmat gyakorlatilag egy az egyben megdönti. Tehát azt a hatalmas kiterjedésű birodalmat, amiről az előző előadásban beszéltünk, azt a hatalmas kiterjedésű birodalmat egy az egyben megdönti, meghódítja Kis-Ázsiát, meghódítja Szíriát, meghódítja Föníciát. Azt lehet mondani, hogy tényleg viharos gyorsasággal gyakorlatilag az egész birodalom térre esik előtte. És nincs tovább Óperzsa birodalom. Azt lehet mondani tehát, hogy nagyon találó a bibliai leírás, amikor pont Párduchoz hasonlítja ezt a birodalmat. Igaz? Nem medvéhez, emlékszünk a medve jelképére? Az Óperzsa birodalmat medvéhez hasonlította. A medve egy lomhább állat a Párduchoz képest. Nyilván a medve is tud nagyon gyors lenni, de a Párduc az aztán igazán gyors. 3 év leforgása alatt egy világbirodalmat megdönteni. Ez óriási teljesítmény. És mennyire érdekes hasa és oldalai részből voltak. Ehhez képest, ha utána nézünk, ugye mindenki találkozhat azzal, hogy Nagy Sándor seregének a bronz fegyverzete mennyire meghatározó volt. Mennyire elgondolkodtató, hogy az a bizonyos falanx, ami ugye a hadviselés egyik nagy újítása volt, és ezt gyakorlatilag Nagy Sándornak köszönhetjük, ez a falanx, ez bronz fegyverekből állt össze, és a katonák bronzból készült fegyvereket hordtak, viseltek. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog egyébként, ha az ember ezt összeveti, és hát nem véletlen, hogy a Biblia pont ezt a jelképet használja, Dániel könyve 2. fejezete pont ezt a jelképet használja. Apropó, pici kitérő következik. Ha már azt mondtuk, hogy ugye Kis-Ázsia, Szíria, Fönícia, majd mindjárt fogunk látni egy térképet, hogy ezek hol is helyezkednek el. Tírusz meghódításáról beszéljünk egy picit, ugyanis Tíruszt is meghódította Nagy Sándor. Ez gyakorlatilag egy meghatározó jelentőségű kikötőváros volt, ez a bizonyos Tírusz. És mennyire különleges, hogy a meghódításával profécia teljesedett be. Tehát szinte a mellékvizén Dániel könyvének, így is lehetne fogalmazni, profécia teljesedett be, mert Nabukodonozor is meghódította Tíruszt olyan értelemben, hogy hatalmas pusztítást végzett ott, de nem pusztította el teljesen a várost. Nagy Sándor viszont igen. És Nagy Sándor megcsinálta azt, hogy abban az időben már volt egy szigeten lévő része is Tírusznak, ennek utána lehet nézni nyugodtan szakirodalomban, és megcsinálta azt a bravúrt, hogy gyakorlatilag törmelékből és sok-sok minden másból egy kis földnyelvet épített, és tulajdonképpen félszigetté tette ezt a bizonyos szigetet. Tírusznak így lett végleg vége. Tehát szárazföldön is elfoglalta a szárazföldi részt, meg a szigeten lévő részt is elfoglalta. Na most Ezékiel könyvében, a 26. fejezetben miért olvashatjuk vajon azt, Tírusról, hogy azt mondja, háló kivető hely leszel. Tehát Tírusznak a jelentősége ezt követően sokkal-sokkal csekélyebb volt, mint ezt megelőzően. Tehát itt egy olyan érdekes, olyan különleges dologról van szó, most Tírusznak hatalmas hatalma volt. Tehát a földközi tenger szinte egészére azt lehet mondani, hogy hatással volt ez a kikötőváros és kereskedőváros. Az időszámításunk előtti 8., 7., 6. században. De tessék, itt vagyunk az időszámításunk előtti 4. században, itt vagyunk ennél a viharos gyorsaságú hódításnál, Nagy Sándornak Tírus sem bír ellenállni, és tessék, Ezékiel 26 akkor teljesedik be. Érdemes elolvasni azt a néhány igeverset, tehát a 26. fejezet első néhány versét. Na de ha Tírusról mondjuk részletesebben akarunk olvasni, akkor érdemes elolvasni azt a fejezetet is, meg a 27-et is, meg a 28-at is. Tehát mindegyik Tírusról szól, és mindegyik beteljesedik. Szóval ez egy nagyon-nagyon különleges dolog. Aztán, ami még különlegessége Nagy Sándor hódításának, az az Alexandriák megalapítása. Na most szerintem ezzel a névvel találkoztunk már, tehát ezzel a helységnévvel találkoztunk már. Hol volt a leghíresebb Alexandria? Hát természetesen nem máshol, mint Egyiptomban. Tehát Egyiptomban óriási hatású volt ez a város, természetesen Nagy Sándor alapította, mert természetesen Egyiptomot is meghódította ez a bizonyos Nagy Sándor. Na de hát miért mondtuk azt, hogy Alexandriák? Nem valami elírás? Tehát nem Alexandria megalapítása kéne, hogy itt szerepeljen? A válasz az, hogy nem. Egyáltalán nem elírás, ugyanis képzeljük ezt el, hogy 23 Alexandriát alapított a hódításai során Nagy Sándor. Tehát ahol járt és ahol új várost szeretett volna alapítani, hát hogy mondjam, nem kis önbizalomról tanúbizonyságot téve, az bizony magáról nevezte el. Hát miről másról, vagy kiről másról, hát szóval az önbizalmával Nagy Sándornak nem volt probléma, pont ez lett a legnagyobb probléma vele egyébként, majd fogjuk látni, hogy mennyire érdekes ez. 23 Alexandria, mondom, gyakorlatilag világszerte, de az egyiptomi Alexandria, na ez lett a leghíresebb, tehát hatalmas jelentőségű. Na ennyi minden után, hogy hogyan is áll össze ez a bizonyos 3 évnyi hatalmas hódítás, hogyan nézett ki Nagy Sándornak a birodalma, és érdemes megnézni ezt a térképet, hogy micsoda óriási területről is van szó, tehát innen indulunk ki északról, Makedóniától, ugye azt mondtuk, hogy az egész Görögországot gyakorlatilag egyesíti, és ugye nem Nagy Sándor, hanem az ő édesapja II. Filipposz, végighódoltatja Kis-Ázsiát, ugye a mai Törökország területét, aztán megyünk délfelé, Tírusz, amiről beszéltünk, nagyjából itt középtájt helyezkedett el, tehát a földközi tenger keleti medencéjének a partján, tehát a keleti partvidékén, jó, és a keleti partvidék közepén, tehát Ciprus alatt. Aztán megyünk tovább, ugye Egyiptom, és így tovább, természetesen tovább-tovább kelet felé, és a vége ennek a hódításnak az nem más, mint a mai India területe. Tehát gondoljunk ebbe bele, hogy Görögországtól Indiáig meghódítani valamit néhány év leforgása alatt, 334-ben indultunk, és gyakorlatilag 329-328 táján Sándor már Indiában jár. Tehát ekkora sikersorozatot, és mondom, mindegyik csatát győztesen megvinni, mindegyiket kivételnék, hogy győztesen megvinni. Szóval ekkora sikersorozatot a történelemben gyakorlatilag nem ismerünk, hogy ilyen hatalmas területről legyen szó. Ugye azt is érdemes végig gondolni, majdnem 5000 kilométer a távolság Makedónia és India az Indus folyó között. Tehát majdnem 5000 kilométer. Egyszer valaki megpróbálta, hogy autóval bejárja ezt a területet. Hát azt mondja, hogy valami irdatlan fáradtság volt. Tehát néhány ember egy szál autóval elindult, hogy akkor tényleg Nagy Sándor nyomán végighaladjanak, szóval azt nem kívánják senkinek, azt az élményt, hogy autóval a mostani körülmények között milyen volt végigautózni nagyjából Nagy Sándor hódításai nyomán. Na most, mi volt Nagy Sándor hódításának a különlegessége? Egy mozzanatról szeretnék szólni, egy olyan mozzanatról, ami ugye fölmerülhet bennünk, mert hogyha azt mondjuk, hogy Nagy Sándor mindent bekebelezett, és egy pillanatra nézünk csak vissza a térképre, mindent abból a szempontból, hogy ami a bibliai terület, tehát a Szentföld, értelemszerűen azt is meghódította. Na mit csinált a Szentföldön? Annak hátterén, hogy egy nagyon komoly, hogy mondjam, pusztító, szinte gyűlöletből fakadó hozzáállás jellemezte Sándort, tehát a kőkemény hadvezérek közé tartozott. Mi történt a Szentföldön? És itt egy olyan leírást szeretnék fölolvasni, és ezt szeretném ki is vetíteni, egy olyan leírást, ami nagyon-nagyon elgondolkodtató lehet számunkra, hogy tényleg vajon miért történt ez, hogy a Szentföldön, egész pontosan Jeruzsálemben, azért másképp viselkedett Sándor, mint a többi helyen. Olvassunk tehát el egy olyan leírást, ami az események után viszonylag nem sokkal keletkezett, Józsefus Fláviusnak a leírását, annak a Józsefus Fláviusnak a leírását, aki az időszámításunk szerinti első században élt. Tehát csak néhány száz évvel később az események után, időszámításunk szerinti első században, a következőt írja a Zsidók története című művében. Hosszabb az idézet, de kivetítettem, tehát ezt nyomon lehet követni. Sándor Jeruzsálem ellen indult. Jójada főpap hírét vette, hogy a király már nincs messze a várostól, a papokkal és a város népével együtt ünnepélyes menetben vonult ki a városból. Amikor Sándor megpillantotta a fehér ruhás tömeget, a biztos ruhás papokat és a főpapot kék arany díszruhájában, eléjük ment, hódolt Isten nevének, és mindenek előtt a főpapot köszöntötte. A zsidók kíséretében bevonult a templomba, a főpap utasítása szerint áldozott Istennek, s a főpapot és a papokat a legnagyobb tisztelettel tüntette ki. Amikor Dániel könyvét is megmutatták neki, azzal a jövendőléssel, hogy egy görög ember pusztítja majd el a perzsa birodalmat, ezt a célzást is önmagára vonatkoztatta, és örömmel bocsátotta el a népet. Másnap azonban összehívta és felszólította, hogy kívánjanak ajándékokat, amennyit csak akarnak. Amikor pedig a főpap engedélyt kért, hogy ősi törvényeik szerint élhessenek, és minden hetedik évben mentesek legyenek a szolgáltatásoktól, Sándor ezt a kérést szívesen teljesítette. Mikor továbbá arra kérték, hogy engedje meg a Babilonban és Médiában élő zsidóknak is, hogy törvényeik szerint éljenek, ezt ugyancsak megengedte. Érdekes, nem? Tehát azt mondja Józsefus Flavius, Még egyszer, tehát történetíróról van szó. Persze Flavius egyébként lehet kritizálni, hogy néha ilyen legendás elemeket sző az elbeszélésébe, és erre is bárki mondhatja, hogy hát más forrásból nem tudjuk ellenőrizni azt, amit Flavius leírt. Van is egyébként a történelem tudományban egy ilyen mondás, egy forrás nem forrás. Egy forrás nem forrás. Tehát most, hogy nekünk van egy forrásunk arról, hogy ez így történt, mi alapján higgyem el? És tényleg több forrásunk nincs ezzel kapcsolatban. Egy dolgot viszont tudunk, tehát egy dolog viszont vitathatatlan történelmi tény. A történelmi tény pedig úgy néz ki, hogy Jeruzsálemet Nagy Sándor megkímélte. Tehát ez fix. Nem mutatható ki a pusztításnak a nyoma, nem mondhatjuk azt, hogy földulta volna, nem mondhatjuk azt, hogy a zsidókkal gonoszul bánt volna, semmiért nem tudunk. Miért kímélte meg őket? És ennek hátterén is hitelt adhatunk Flavius leírásának, nem tudjuk ellenőrizni természetesen, nem tudjuk igazolni, forrással, más forrással alátámasztani, tehát Flavius is összegyűjtögette ezeket az információkat, és így írta meg a zsidók történetét, de a leírás egyértelmű. Tehát azt mondja, odaér Sándor, eleve jó indulattal viszonyul a nép iránt, és ugye olvastuk ezt, hogy a zsidók kíséretében bevonult a templomba, a főpap utasítása szerint áldozott Istennek, és a főpapot és a papokat a legnagyobb tisztelettel tüntette ki. Mennyire érdekes, nem? Tehát, hogy abszolút, hogy mondjam, nyitott szívvel van ő az Isten törvénye, az Isten szava a választott nép vallása iránt. De amikor Dániel könyvét is megmutatták neki azzal a jövendőléssel, hogy egy görög ember pusztítja majd el a perzsa birodalmat, ezt a célzást is önmagára vonatkoztatta, és örömmel bocsátotta el a népet. Tehát ez a legérdekesebb, ugye azt mondja, hogy egy görög ember pusztítja majd el a perzsa birodalmat. Na most bárkiben fölmerülhet a kérdés, hogy de kérem, Dániel könyvében hol olvashatunk ilyenről? Mert ugye az megvan, hogy jelképekkel találkozhatunk. Az megvan, hogy a csökkenő értékű fémek esetében ugye ott van ez a bizonyos mozzanat, hogy arany, ezüst, rész. Megvan a 7. fejezetben a vadállatok hasonlatánál a párduc. De mi alapján lehetünk mi biztosak abban, hogy tényleg egy görög ember az, aki ezt a hódítást véghez viszi. Erről is ír Dániel könyve? Mert ugye eddig csak azt láthattuk, hogy ki következik a sorban, és minden bizonnyal ez a birodalom lehet az. De szó szerint azt mondja Flavius, hogy amikor megmutatták neki Dániel könyvét azzal a jövendőléssel, hogy egy görög ember pusztítja majd el a perzsa birodalmat. Na, ezt hol találhatjuk meg? És nagyon érdekes az, hogy bizony Dániel könyvében nem csak a második, nem csak a 7., hanem a 8. fejezetet is érdemes megnézni. A 8. fejezetet, ami a kos és a kecskevak küzdelmét ábrázolja. A következőképpen. És szeretném idézni ezt a leírást Dániel könyve 8. fejezetéből, az 5., 6., 7. és a 8. verset, és aztán a 21. vers végképp egyértelművé teszi, hogy tényleg ott szerepel egy görög név, a görögökre való utalás a szövegben. Amíg szemléltem, íme egy kecskevak jött nyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet. Ennek a baknak tekintélyes szarva volt a szemei között. A két szarvukoshoz ment, amelyet láttam állni a folyam előtt, fedéje futott ereje indulatában. Láttam a koshoz érni, neki dühödött, és leütötte a kost. Letörte a két szarvát, és nem volt erő a kosban megállni előtte. Leütötte őt a földre, megtaposta, és nem volt a kosnak senkije, aki megmentse őt annak kezéből. A kecskebak pedig igen nagyjá lett. És a magyarázatban mondta Gábriel, és itt teszi föl a pontot az íre, a szöveg a szőrös kecskebak Görögország királya. Tehát a szőrös kecskebak Görögország királya. A héber eredetiben Jáván szerepel egyébként, de teljesen egyértelmű, hogy ez bizony Görögországra utal, tehát a héberben következetesen, amikor Jáván megjelenik, ez Görögországot jelenti. Na most miért is annyira különleges ez? Egyrészt, ha megnézzük a részleteket, nézzük csak ezt alaposan, hogy mit mond a 8. fejezet. Azt mondja, hogy egy kecskebak jött nyugat felől az egész föld színére, nem is illette a földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva volt a szemei között. Honnan jön? Nyugat felől. Makedónia esetében honnan láttuk? Mettől merre, vagy honnan és merre volt ez a bizonyos hódítás? Nyugatról indulunk, északról, észak és nyugat, és megyünk folyamatosan dél és kelet felé. Tehát egy nyugat-keleti irányú hódítást láthatunk. Ez is tökéletesen beteljesedik. Aztán azt mondja, hogy ez a bizonyos kecskebak a két szarvukoshoz ment. Itt megint csak egy pillanatra álljunk meg. Miért két szarvú? Múltkori alkalommal már beszéltünk erről. Média és Perzsia. Nagyobb volt az egyik szarva, és ez később növekedett, ami nagyobbá vált. A kisebbik utal Médiára, a nagyobbik Perzsiára, Méd-Perzsa államszövetség. Ma már a történelemtudomány ezt már nem is tartja számon. Ma már azt mondják, hogy kérem szépen, itt inkább csak Perzsiáról van szó, mert a médeket meghódították a perzsák. Kétségtelen. Egyébként így történt. De az is igaz, hogy bizonyos értelemben szövetségben folytatták tovább az életüket. Tehát erre is utal ez a bizonyos mozzanat, de ezt részletesebben az előző alkalommal kifejtettük. Szóval a két szarvukoshoz ment, és figyeljünk föl arra, hogy milyen kifejezéseket használ. Azt mondja, feléje futott ereje indulatában. Láttam a koshoz érni, neki dühödött és leütötte a kost. Letörte a két szarvát, és nem volt erő a kosban megállni előtte. Leütötte őt a földre, megtaposta, és nem volt a kosnak senkije, aki megmentse őt annak kezéből. Érezzük azt hiszem a leírásban ezt az elképesztő indulatot. Na most, ha a történelmi beteljesedést megnézzük, hogyan hódította meg Nagy Sándor a perzsa birodalmat? Akkor megint csak azt látjuk, hogy bizony így. Tehát nem jellemezte őt, hogy mondjam, a kímélet, vagy a nagy vonalúság, vagy az, hogy mondjuk megkímélte volna a perzsák életét. De hogy kímélte meg a perzsák életét? Hát képzeljük ezt el, hogy tudunk olyan csatáról, de nem is egyről, legalább kettőről, ahol csatánként legalább 100 000 perzsa halt meg. Legalább 100 000 perzsa. Gondoljunk ebbe bele. Egy csatában 100 000 perzsa katona, meg volt még egy ilyen csata. Tehát valami elképesztő indulat, elképesztő düh dolgozott Sándorban. Apropó, miért dolgozott benne ez a bizonyos düh? Miért van az, hogy mondjam, ilyen indulattal és ilyen eredményességgel 3 év alatt gyakorlatilag be tudta kebelezni az egész birodalmat? Na, itt érdemes visszaidézni azt a bizonyos mozzanatot, hogy jön a nagy perzsa birodalom a kicsiny görögök ellen. Ugye megbeszéltük ezt időszámításunk 5. század eleje. 492-494-8 van a 3 támadás. Sikertelen a perzsák kísérlete, de a görögökben ott marad a tüske. Ott marad a tüske, hogy ezek gyötörtek bennünket. Ezek itt pusztítottak a földünkön. És tessék, másfél évszázaddal később eljön a pillanat, és ez a pillanat az, amikor azt mondják, hogy na most megfizetünk a perzsáknak. És most ezért a hódításért, vagy hódítási kísérletért aztán kőkeményen odavágunk. És ez történt. Tehát ez, amit a Biblia írt, tehát ezért mondom, hogy nagyon érdekes, hogy még a szavakat is érdemes megfigyelni, kifejezéseket. Még egyszer hadd olvassam. Láttam a koshoz érni, neki dühödött, leütötte a földre, leütötte a kost, letörte a két szarvát, és nem volt erő a kosban megállni előtte. Leütötte őt a földre, megtaposta, és nem volt a kosnak senkije, aki megmentse őt annak kezéből. Mondjuk azt, hogy még ez a mozzanat is beteljesedik? Egy az egyben. Mert a perzsák nem tudnak senkivel se összefogni. Nem tudnak senkitől se segítséget kérni. Egyébként meg kitől is kérnének? Hát mindenkit bekebeleztek, és ők voltak a leghatalmasabbak, a legnagyobbak. Hát arra gondoltak, és a perzsa uralkodó is ezt mondta magában, hogy bizonyára itt valami kis jelentéktelen határincidens történik, amit hát majd valahogy a tartományi kormányzók kezelnek. Aztán egy idő után kapcsolt, hogy ez nem jelentéktelen a határincidens, hanem jön egy nagy hódító, ez a bizonyos Nagy Sándor. Na akkor már egy idő után személyesen próbált neki ellenállni, és személyesen vezette a perzsa seregeket, teljesen hatástalan volt a fellépése. 334-től 331-ig, 331-ben a döntő csata is megtörténik, és 330-ban meg ez a bizonyos perzsa uralkodó is meghal. Na Sándor ott egy picit nagyvonalú. Tehát a halálánál. Mert ő nem akarja, hogy a perzsa uralkodó meghajol. Harmadik Dareiosznak hívták egyébként. Nem akarja, hogy meghalljon, viszont egy hadvezére tesz arról, hogy bizony Dareiosz ne maradjon az élők sorában. Ő az, aki megöli. Tehát ott egy gesztust akar gyakorolni Nagy Sándor, de ez nem történt meg aztán. Szóval egy nagyon-nagyon érdekes ebből a szempontból ez a bizonyos leírás, Dániel könyve 8. fejezetének leírása. Még egyszer mondom, hogy ha keresztény teológiai irodalomban utána nézünk ennek, könnyen elképzelhető, hogy azt fogjuk találni, hogy igen, időszámításunk előtti 2. századi a leírás. Hát persze, hogy le tud írni mindent pontosan, mert utólag írja le. Na de Dániel könyve meg világosan, következetesen állítja, hogy ez bizony időszámításunk előtti 6. század, amikor a könyv keletkezik. Ott van Fláviusnak a leírása, ne felejtsük el, Flavius is egyértelműen jövendőlésként beszél Dániel könyvéről. Tehát Fláviusnak sem volt tudomása arról, hogy itt valaki Dániel bőrébe belebújt volna, és a 2. században visszamenőleg úgy tűnjön, hogy ez csak egy jövendőlés. Semmi ilyesmiről nem tudunk. Maga Jézus Krisztus sem tudott semmi ilyesmiről, tehát Dániel csak a 2. században élt volna. A következő alkalommal majd beszélünk arról, hogy maga Krisztus hogyan hivatkozik vissza Dániel könyvére. Egy mozzanattal, de annál jelentőségteljesebben. De ezt majd lásd az utolsó alkalmunkon. Szóval nagyon-nagyon érdekes Nagy Sándor hódításának a kíméletlensége, és nagyon érdekes, hogyha ezt az ember összeveti a leírással, Flavius leírásával, amit előzőleg láttunk, kíméletlenség, ehhez képest Jeruzsálemet megkímélte. Miért? Egy mozdulat lett volna neki azt mondania, hogy tegyétek a föld színébe egyenlővé. És nem. Valószínűleg ezért, mert ő találkozhatott ezzel a jövendőléssel, hogy hoppá, ez az ismeretlen nép és egy ismeretlen könyv, és akkor azt mondja, hogy egy görög uralkodó lesz, aki megdönti a perzsa birodalmat. Különleges egy pillanat lehetett, finoman szólva, tehát nehéz szavakkal érzékeltetni ezt. Josephus Fabius megteszi. Egy dologra még térjünk ki, itt a 8. fejezet kapcsán, ez is mennyire érdekes. Miért pont a kecske a szimbólum? Nem? Tehát kos és kecskebak küzdelme, míg szemléltem, íme egy kecskebak jött nyugat felől az egész föld színére. Na most a kecske az Makedónia szimbóluma. Tehát megint csak, hogyha megnézzük, csak utána kell nézni. Tehát egyébként egy rövid kereséssel ez ellenőrizhető. Makedónia szimbóluma, konkrétan Aigai, ugye a főváros, ez azt jelenti, hogy sok kecskével rendelkező föld. Sok kecskével rendelkező föld. Tehát abszolút népi, nemzeti állat a kecske arrafelé. Tehát nem véletlen, hogy pont kecskével ábrázolja. Akármivel ábrázolhatná a bibliai leírás. Pont a kecskével. Tehát mondom, még ez a mozzanat is stimmel, és de sok minden más is stimmel. Mennyire különleges, hogy Nagy Sándor esetében is láthatjuk részleteiben is ugye a proféciák beteljesedését. Igen ám, de mi lett Nagy Sándor birodalmának a sorsa? Mi lett ennek a birodalomnak a sorsa, ami ugye valami páratlan sikersorozattal indult el. Tehát 336-ban hatalomra jut, 334-ben azt mondja, hogy na irány, most akkor hódítani fogunk. És hódít, és győz, és győz, és győz. Győzelmek sorozata, ugye hódítások a mai India területén is, erről beszéltünk, Indus folyó, és időszámításunk előtt 323-ban meghal. Na most ez a bizonyos haláleset nagyon-nagyon érdekes és drámai. Drámai azért, mert Sándor elkezdte isteníteni magát. És valószínűleg, ezt nem tudják pontosan a szakemberek sem, történészek sem, valószínűleg maláriában halt meg. Na most a maláriáról, ha hallottunk már, ugye mi az, ami terjeszti a maláriát? Hát szerencsére itt a mi területünkön meglehetősen távoli fogalom, meg távoli betegség ez a malária, mi nem találkozunk vele, de ugye a maláriát egy szúnyog terjeszti, malária szúnyog. Na most ezt úgy szokták mondani szinte drámai megfogalmazásban, hogy az Istent megcsípte egy szúnyog, és meghalt. Ennyi történt Sándor esetében. Mert tényleg elkezdte isteníteni magát. Tehát arról is van leírásunk egyébként, hogy ekkor ott van az Indus folyónál, ekkor már végképp a fejébe száll a dicsőség, és megüzeni az egész birodalmának, tehát gondoljunk ebbe bele a görögöknek is, megüzeni az egész birodalmának, hogy innentől kezdve őt kell istenként tisztelni, őt kell istenként imádni. Na most a görögök meg a makedónok kicsit össze vannak zavarodva, hogy nem értik. Hát volt nekik a három istenük, meg a 12 isten, ugye az Isten triász, meg a 12 isten koalíciója. Hát most akkor hogy van az, hogy Sándor ezt az egészet el akarja törölni, és akkor azt kívánja, hogy őt istenítsük. De hát mit van mit tenni, ő a mi vezetünk, ő a mi uralkodónk. No hát elmegy egy küldöttség az Indus folyóhoz a görögöktől, hogy akkor tiszteletüket tegyék Sándornak, az új, hát nem uralkodónak, hanem Istennek. Hát mire odaérnek, az Isten meghalt. Megcsípte egy szúnyog. Mondom, egyébként nem tudják, hogy miben halt meg Nagy Sándor, tehát többfélét valószínűsítenek, sejtetnek. Az biztos, hogy belázasodott, és rövid idő alatt ez a láz elvitte. Mi lehetett más ez a láz azon a területen, mint malária? Tehát nagy eséllyel ez az volt. De ugye ez annyira döbbenetes egyébként, ha ebbe belegondolunk, mert gondoljunk bele, hogy ugye ott van Jeruzsálemben, időszámításunk előtt 332-ben, szűk 10 évvel később, 9 év, gyakorlatilag ugye 323, akkor ugye mennyire megszólítja őt Dániel könyve, ha hihetünk a leírásnak, és minden bizonnyal hiteles, és 9 évvel később ott tart, hogy ő maga akar mindenki fölé emelkedni. És ez az, ami nem sikerül. Tehát drámai egyébként Nagy Sándornak az egész sorsa, és mennyire érdekes egyébként, hogyha megnézzük a birodalmakat, mindegyik birodalomban volt olyan ember, akit az Isten igyekezett megszólítani, és sikerült neki. Ugye azért különleges ez az egész történet, mert itt nem a választott népről beszélünk elsősorban. Itt nem a zsidó népről beszélünk. Ez nem egy zsidó történet, hogy a zsidó népet hogyan próbálta segíteni Isten, hogyan küldött királyokat, profétákat és így tovább. Nem. Itt beszéltünk Babilóniáról, beszéltünk arról, hogy Nabukodonozor szívében hogy munkálkodik, meg a többiek szívében, a többi uralkodó szívében hogyan akar munkálkodni. Beszéltünk Perzsiáról, láttuk azt, hogy Círus, aki a vallás szabadság atya, hogyan miként engedett az isteni befolyásnak, és hogyan engedte ugye haza a zsidó népet, nem kis gesztus gyakorolva ezzel. Beszélünk most Nagy Sándorról, akit szintén meg tudott érinteni ott és akkor Jeruzsálemben, és az a hatás, amit a profécia gyakorolt rá, ez azt eredményezte, hogy Jeruzsálemet megkímélte. De szomorú, hogy mind a három esetben az Isten tudott eredményt, tudott hatást elérni, de nem véglegeset. És aztán jött a visszarendeződés, tisztelet a kivételnek persze. Sándor esetében is jön ez a szomorú vég, hogy elkezdi isteníteni magát. Egyébként, hogy mennyire hatalmas uralkodó volt, egy pillanatra hadd kanyarodjak még vissza a hódításhoz, amikor a perzsákkal találkozik. Ugye ez a döntő győzelem, tehát amikor a perzsákat legyőzi. Akkor, amikor egy csatában ott voltak, ugye a 330-as évek vége felé történt már ez, egy csatában ott voltak, Nagy Sándornak lehetősége volt arra, hogy a perzsa nagykirály tábori sátrába eljusson, és ugye körülnézett, és a leírások ezt úgy adják vissza, hogy a szája tátva maradt, és megnémult gyakorlatilag, hogy ott milyen pompa vette körül a királyt. Tehát hosszú másodperceken keresztül megszólalni nem tudott, hogy egy világbirodalom uralkodója az milyen körülmények között van ott. Na most, hát voltak ott körülötte néhányan, akik mondták neki, hogy Sándor, lehet, hogy te most ezen megdöbbensz és csodálkozol, de ne felejtsd el, ez a tábori sátra az uralkodónak. Ez a tábori sátra. Képzeld el, hogy a fővárosban mi lehet. Tehát a birodalom fővárosában. Tehát valami olyan pompa és gazdagság vette körül a perzsa uralkodót, hogy szinte elképzelni nem tudjuk. Na most ez is lehetett az, ami Sándornak a fejébe szállt, hogy gazdagság, pompa, sikersorozat, több ezer kilométeres hódítás, és akkor jöjjön az, hogy igen, Istenként dicsőíteni, Istenként tiszteltetni magát. Ez is érdekes egyébként, hogy ez csak az uralkodás a vége felé van így. Tehát akkor, amikor ott van Jeruzsálemben, abban az évtizedben, 330-as években föl sem merül. Később igen, 320-as években már. Szóval így halt meg Nagy Sándor 323-ban, és a birodalmat 4 hadvezére örökölte, ők lesznek a diadokhozok, és ez a birodalom szinte azonnal szétesett. Fölmerülhet persze bennünk a kérdés, hogy de hát mi a helyzet Sándor rokonaival? Nem? Tehát nem volt neki gyereke, fia, lánya, akárki-e? Hát persze, voltak gyermekei, volt neki több felesége vagy kapcsolata. Na de hát egyrészt ugye fiatal emberről beszélünk, tehát ezek a gyerekek még nagyon-nagyon kicsik voltak akkor. Másrészt pedig úgy képzeljük ezt el, 323-ban meghal, 310 környékén már nincsen egyetlen leszármazottja sem életben. Tehát mindenki meghal, hol természetes úton, hol erőszakos halállal. Tehát 310 környékén Nagy Sándornak egyetlen leszármazotta nem él már. Szóval mondom, a diadokhoszok, a hadvezérei öröklik a birodalmat, és szinte azonnal szétesik. Ezek a diadokhoszok gyakorlatilag, hát azt lehet mondani, hogy igen, négy részre osztják maguk között a birodalmat, de abban a pillanatban, időszámításunk előtt 323-ban ennek a birodalomnak vége. Tehát ez egy egyértelmű összefüggés. Mennyire érdekes, négy hadvezérről beszélünk, ugye? Négyről. Tehát ezt megint csak ellenőrizni lehet a történelmi leírásokban. Nézzük csak meg, hogy Dániel könyve 7. meg 8. fejezete mit is mond erről. Négy madárszárnya volt a hátán ennek a bizonyos párducnak, és négy feje volt az állatnak. Ez a 7. fejezet, 6. verse. 8. fejezet, a kecskebak pedig igen nagyjá lett, de amikor elhatalmasodott, eltört a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt az ég négy szele felé. Négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. Miért nem kettőről beszél? Miért nem hatról? Miért nem akármennyiről? Nem? Pont négyről. Bárki leellenőrizheti. Négy hadvezér, négy diadokhoz, négy terület, és azt mondja a 22. vers, igen, négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. Nem annak erejével. Tehát meg se közelítik azt a színvonalat, amit Sándor hozott. Nagyon egyszerű, hogy miért, nem volt akkora tehetség, meg tetrekészség, meg sok-sok minden más bennük, ami Sándorban meg volt. Szóval ez is elgondolkodtató, hogy ez végigvonul a vázlatproféciákon. Egyébként mennyire érdekes különben, ha az ember megnézi, hogy mit mond a második fejezet erről a birodalomról. Mit olvastunk ott? Egyetlen dolgot. Hasa és oldalai részből. A 7. fejezet már bővíti a képet. Többet akarunk megtudni erről a birodalomról? Nézzük meg a 7. fejezetet is. Még többet akarunk tudni erről a birodalomról? Nézzük meg a 8. fejezetet is. Be akarjuk azonosítani ezt a birodalmat? A 8. fejezet megteszi. Addig nem. Tehát 2., 7., 8. tökéletesen, lépcsőzetesen egymásra épül. Négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. Szóval nagyon-nagyon különleges Nagy Sándornak a sorsa, Nagy Sándor birodalmának a sorsa, és igazából egyetlen kérdés kell, hogy föltegyünk már, és ez lesz az utolsó része, utolsó blokkja az előadásnak, hogy mi Nagy Sándornak az öröksége. Mit tanulhatunk ebből a történetből? Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, és nyilván nem csak hadtörténeti tanulságokat fogalmazhatunk meg. Az első egy hadtörténeti tanulság, de érdemes megjegyezni ezt a mondást. Minden hódítás annyit ér, amennyit meg tudnak belőle tartani. Tehát ez a hadviselésnek az alapszabálya, hogy hódíthatsz te akármennyit, de ha nem tudod megtartani, akkor minek? Minek az erőfeszítés? Nem? Tehát lehetsz te a legsikeresebb mondjuk 5 év alatt, vagy 10 év alatt, jó, de mi lesz a hosszú távú eredménye? Tehát Nagy Sándornál hosszú távú eredmény gyakorlatilag nincs, mert fejébe szállt a dicsőség, és azt mondta, hogy ha a perzsákat meg tudom dönteni, akkor enyém az egész világ. És bizonyos szempontból igaza volt, csak ugye azzal nem számolt, hogy hoppá, az ember élete az véges, és az ő élete is véges. Tehát amennyit meg lehet belőle tartani. Innentől kezdve hiába mondjuk azt, hogy az egyik legnagyobb hadvezér, mondjuk azt, hogy a legnagyobb hadvezér, hiába a legnagyobb hadvezér. Nem tud megtartani semmit a hódításából, tehát az ember csak széttárhatja a kezét. A második dolog. Ez viszont egy olyan eredmény, egy olyan örökség, ami viszont nagyon-nagyon messzire mutat. A hellenizmus. A hellenizmus volt Nagy Sándor missziója. Erről még nem beszéltünk, de az eddigiekből természetesen következik. Ne felejtsük el, görög származású emberről beszélünk, makedon származású emberről beszélünk, gyakorlatilag görögről. Az volt Sándornak a terve, hogy azt a fajta kulturális örökséget, amit a görögök ránk hagytak, az egész emberiségre hagytak, Azt mondja, ezt világszerte el kell terjeszteni. Világszerte. Tehát ő volt az, aki először elkezdett gondolkodni az egész lakott föld vonatkozásában. Ő az, akinél az oikumené fogalma megszületik, és tulajdonképpen a globalizáció fogalmával is elkezdünk megismerkedni, a globalizáció formájának ősi formájával nyilván. Tehát ő az, aki birodalmi méretekben kezd el gondolkodni. Egyébként a hellenizmusra kanyarodjunk csak vissza. Miért olyan érdekes a hellenizmus? Miért lehet azt mondani, hogy Nagy Sándornak ez tényleg egy missziója volt? Azért, mert azt mondja, hogy amit a görögök letettek az asztalra, amit kulturális örökségként a görögség képvisel, azt mondja, ezt nem tarthatjuk meg csak magunknak. Ezt a világ összes országa jó, hogyha magáévá teszi. Innentől kezdve kezd el világméretűvé és világnyelvé válni a görög nyelv. Tehát ezt Nagy Sándornak köszönhetjük. Egyébként hellenizmus csak egy érdekesség. Ő volt az, aki megszervezett egy tömeges esküvőt például. Tehát, hogy a katonái, akik ugye értelemszerűen elsöprő többségében görögök voltak, azok házasodjanak össze, mondjuk ott India környékén, az Indus folyó környékén, azokkal a hölgyekkel, hogy ilyen módon is terjesszék a görögséget, hogy az egész világra elterjedjen. Tehát ez egy hatalmas kulturális misszió volt, ami Sándorban dolgozott, és nagyon érdekes egyébként, hogyha még tovább megyünk, és ugye nem sokkal később már ott vagyunk Rómánál, a római birodalomnál, hát történetírói feljegyzés mutatja például ezt, hogy az ókori Görögországnak és Rómának milyen volt a viszonya. A leigázott Görögország leigázta a vad győztest. És itt most tovább léptünk egy mozzanatot. Mert természetesen politikai értelemben Róma fennhatósága megkérdőjelezhetetlen, amikor megjelenik Róma, amikor elkezd hódítani. Részletesen lásd a következő alkalommal. De mégis ez a mondás, ez nagyon-nagyon igaz, kulturális értelemben ez a bizonyos leigázás, ez megtörtént, hiszen Görögországot bár meghódítják időszámításunk előtt 146-ban, Róma meghódítja. Hol van már a Nagy Sándori dicsőség? Sehol nincs abban az időszakban már. Tehát politikai értelemben egyértelmű Róma fennhatósága, de mégis a történetírói leírás áll, a leigázott Görögország leigázta a vad győztest, mert a görög maradt világnyelv, a görög kultúra, a görög életstílus, a görög életérzés, minden, ami görög. A rómaiak ezt átvették, ők ezt pontosan tudták, hogy szükségük van erre. Pontosan látták azt, hogy a görög filozófia micsoda óriási hatású, és azt mondják, hogy innentől kezdve tulajdonképpen ezt a filozófiai rendszert magunkévá tesszük. Zárójelben elmondhatjuk, hogy ilyen, hogy római filozófia, tulajdonképpen ókori római filozófia nincs is. Római filozófusok vannak, de valójában görög filozófiából indulnak ki. Tehát mondom, Nagy Sándornak szinte felmérhetetlen az öröksége. Görög istenek, görög filozófia, görög nyelv, ezeket átveszi Róma. És ami egyébként számunkra még érdekes lehet, az, hogy a kereszténységben is számos görög elem található. Például ilyen, hogy a test és a lélek kettéválasztása, például ilyen, hogy a lélek halhatatlansága. Jó, ha tisztában vagyunk ezzel, hogy ezek nem bibliai eszmék, bibliai gondolatok, hanem ezek ókori görög filozófiából származó gondolatok. Mennyire különleges, nem, hogy ugye azt mondjuk, hogy Nagy Sándor öröksége abszolút kettős, és abszolút tünékenynek tűnik, ugye ne felejtsük a címet, tiszavirág életű birodalom, tényleg tiszavirág életű. Tehát most mi az, hogy 10 meg 20 évről beszélünk? Édes kevés, tehát semmi. Még egy ember életében is szinte az nagyon kevés a 10 vagy 20 év. Na de hát ehhez képest, ugye ha azt a kérdést tesszük fel, hogy egyébként micsoda Nagy Sándor öröksége, Nagy Sándor mozgalmának, vagy az általa elindított mozgalom hellenizmusnak a hatása, hát ez valami egészen különleges. És kedves hallgatók, az utolsó kérdés, amit az előadáson föl kell, hogy tegyünk, az nem más, mint az, hogy mikor ér véget, vagy mikor ért véget a hellenizmus. Mert erre a kérdésre, erre többféle válasz adható. Az egyik az, hogy például mondhatja bárki azt, hogy kérem szépen, az egy dolog, hogy a görög világnyelvé vált. Ez vitathatatlan. Na de az időszámításunk szerinti második-harmadik században a görög egyeduralma kezd megkopni. Tehát ott már, mintha csökkenne a görög hatás. Kétségtelen. Bárki mondhatja azt, hogy ott van például 529-ben, időszámításunk szerint 529-ben, amikor a nyugat-római birodalom már megbukik, tehát nem létezik akkor már a nyugat-római birodalom, ott van az aténi akadémiának a bezárása. Ez egy hatalmas hellenista intézmény volt, szinte a világ szellemi központja. Ezt a kelet-római uralkodó záratja be, beszélünk majd erről, hogy mi az, hogy Nyugat-Róma meg Kelet-Róma következő alkalommal. A kelet-római birodalom egyik nagy uralkodója, vagy talán az egyetlen nagy uralkodója, hadd mondjuk így, Justinianus császár, ő az, aki 529-ben megteszi ezt a lépést. Tehát úgy tűnik, mintha egy vonal lenne ott, hogy onnantól kezdve nincs többet hellenizmus, mert nincs ez a hatalmas, óriási hatással bíró, óriási hagyományokkal rendelkező intézménye tovább a görögségnek. És tényleg nincs. De ha azt a kérdést tesszük föl, hogy mikor ért véget, vagy mikor ér véget a hellenizmus, gyakorlatilag azt a választ adhatjuk erre, hogy tulajdonképpen ma sincs vége. Ma sincs vége. Tehát Európa bizonyos értelemben és a világ bizonyos értelemben ma is a görögök bűvkörében él, és a görögség hatása, az ókori görögség hatása, az egyszerűen szavakkal, hát hogy mondjam, nagyon-nagyon nehéz leírni. Tehát az, hogy mi azt mondjuk, hogy a görög-római kultúrkörből származunk, vagy görög-római kultúrkörből valók vagyunk, amikor ezt kimondjuk, igazából nehéz felmérni, hogy mennyire súlyos és komoly ez az állítás, tényleg így van, és letagadhatatlanok Európának a görög gyökerei, kétségtelen, csak a mérleg másik serpenyőjében ott lenne ez a bizonyos könyv, ott lenne maga a Szentírás, és ott lenne az, hogy ez gyökereit és eszmeiségét tekintve meg nem görög. Ez más. Más akarna lenni. Mégis, ha megnézzük a kereszténységet, amire ugye utaltam is, bizonyos eszmék, azok egyszerűen leszivárognak a Bibliába, leszivárognak a kereszténységbe, és egy ilyen érdekes, vegyülékes vallás jön létre. Erről keveset beszélünk, és kevesen látják ezt, de mégis, hogyha az eszmetörténeti vonatkozásokat megnézzük, akkor tényleg ez a helyzet. Szóval mikor ér véget a hellenizmus? Valójában a mai napig tart. Valójában a mai napig is Nagy Sándor öröksége, amiről beszélünk, ez letagadhatatlan. Nyilván ennek van pozitív hozadéka is, de hogyha az ige felől gondoljuk végig ezt a dolgot, mennyire érdekes, hogy felnőne ez egy új vallás, megszületne egy új vallás, aminek ilyen értelemben nincs köze a görögséghez, nincs köze ehhez, hanem valami más szeretne képviselni, és igazából a maga tisztaságában ez a vallás igazán nem tud felragyogni, vagy nem tudott annyira felragyogni, hogy ez tömegek szívét meghódítsa. Hiszen természetesen a kereszténység találkozik a görögökkel. Hogyha olvassuk az Új Szövetséget, olvassuk Pál apostolt, hát ő is járt Athénban, tehát meg Korintusban, meg sok-sok-sok helyen, de mégis azt látjuk, hogy mást képvisel. De ez az első század. És itt vagyunk most a 21. században, hogy milyen a kereszténység összképe, milyen a kereszténység helyzete, azt láthatjuk és elgondolkodtathat ez bennünket. Szóval, kedves hallgatók, akkor, amikor Nagy Sándorról gondolkodunk, és erről a tiszavirág életű birodalomról, akkor soha nem szabad elfelejteni, hogy ez egy tiszavirág életű, de óriási hatású birodalom. És honnan indultunk? Dániel könyvéből indultunk, Dániel könyvében előre olvasható jövendőlés van erről a birodalomról. Nem egy, nem kettő, nem három, hanem 3-4 fejezeten keresztül részletesen, gondosan beszél Dániel könyve erről a birodalomról. Ne felejtsük el Ezékiel 26-ot, ami ugye egy szinte nüansznyinak tűnő utalás, de mégis akkor, amikor Sándor hódításairól beszélünk, akkor helyreáll egy mozaik. De mindaz, amiről eddig szóltunk a három előadás folyamán, mindaz alapvetően tulajdonképpen csak előkészíti az útját a negyediknek, a negyedik és legfontosabb birodalomnak, mert ha a harmadiknál azt mondtuk, hogy a hatása a mai napig tart, hát akkor a negyedikről mit mondjunk? De minden továbbit majd láss két hét múlva. Úgyhogy kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Néhány kiadványt szeretnék még ajánlani. néhány olyan kiadványt, ami segít jobban elmélyíteni ezeket a témákat, és itt egy picit visszautalnék arra, amit már hirdettem a főiskolánk lapjára, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola lapjára, 2023/1-es szám. Ez azért lényeges, azért fontos, mert Buda Péternek van egy olyan cikke, amely ezt a címet viseli, az örökké való birodalom kérdése Dániel próféta könyvében. Tehát erről az egész könyvről egy speciális nézőpontból szól a cikk, szól ez a tanulmány, nagyon-nagyon megérdemli a figyelmünket, örökké való birodalom kérdése, ezt tudjuk tehát ajánlani. A 23/2-es szám, ez most jelent meg egyébként nemrég, tehát a főiskolán 2023/2-es száma, egész pontosan a főiskolánk lapjának 2023/2-es száma, ebben pedig Nagy Viktória cikkét ajánlom, Babilon az Istenek kapuja címmel. Tehát ez az első előadásunkhoz kapcsolódik, csak ugye éppen most látott napvilágot ez a lapszám, úgyhogy ezt is ajánlom szíves figyelmükbe. És a harmadik, és talán a leglényegesebb olyan értelemben, hogy átfogó írás ehhez a sorozathoz, Vankó Zsuzsának a Kezünkben van-e a jövő című kötete. Ennek az alcíme, ez nem más, mint történelmi vonatkozású proféciák a Bibliában. Tehát gyakorlatilag, amiről mi itt szólunk előadásról előadásra, Vankó Zsuzsa azt egy picit részletesebben kifejti, nem hosszú a kötet, nem nagy terjedelmű, de nagyon ajánlom mindenkinek, és egy kicsi érdekesség is, kevés olyan irodalmunk van, amit idegen nyelvre le tudtunk fordítani, konkrétan angolra le tudtunk fordítani. Ennek a könyvnek a fordítása megvan már, megszületett már angol nyelven, és reményeink szerint ez egy-másfél hónapon belül meg is fog jelenni. Tehát ha valakit ez érdekel, akkor április közepe, május eleje felé már számíthat arra, hogy ez a kötet, ez megjelenik angol nyelven, és ezt nagyon-nagyon lényegesnek tartjuk. Tehát azt is lehet mondani, hogy Vankó Zsuzsának egy kulcsfontosságú kötetéről beszélünk. Gyakorlatilag ez a kötet végig a proféciák beteljesedéséről szól, és például ezekről a birodalmakról is, amelyekről megemlékeztünk itt az előadás sorozat eddigi részében. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet!